Na hát nagyon sok szeretettel köszöntünk benneteket ezen a reggelen is. Igen, nyilván fog most némi gondot okozni a mikrofon, de hát majd belerázódunk, és kérem a jelenlévőket, hogyha nagyon nem engedném szóhoz jutni Juditot, akkor szóljanak, jó, mert van rá hajlamom. És akkor hadd köszönjük meg, amit tegnap este elmulasztottunk több mindent. Tehát, hogy sorba veszi az ember, elcsendesedik, akkor azért ezek a dolgok előjönnek, hogy azért 7 óra 20 perctől fél 10-ig végig ülni, és aktív figyelemmel lenni mindarra, ami itt elhangzott, hát erre ilyen pesties szólásra mondanám, ez nem semmi. Szóval ez nem semmi. És nagyon-nagyon hálásak vagyunk, nem tudjuk, hogy kiben mit mozdított meg, kezdett el az Úr. Én itt nagyképűen ugye bejelentettem, hogy akinek igéje van, nyugodtan jelentkezzen és szóljon, hiszen nem is ismerjük még igazán egymást, és nem tudhatom, hogy ki milyen lélekkel és milyen indításból, milyen kapcsolattal van itt most jelen közöttünk, mint ezt ki kéne ezt a sorrendet egészíteni, hogy jószerivel lássuk be, hogy akik most beszélünk Judittal együtt, mi sem tudhatjuk ezt igazán pontosan. Gondolhatunk erről mindenfélét, többnyire azt gondoljuk, hogy hát jóba vagyok, hát minden rendben, hát 33 éve veled járunk, és akkor néha elképedünk, hogy olyan események történnek az életünkbe, hogy megint csak ilyen közhelyszerűen mondanám, hogy bocsánat, de köpni, nyelni nem tudunk. Hát, hogyha jóba vagyunk, akkor ugye az emberi természet hogy szokná azt meg, és hogy tudna arra jól reagálni, amikor fogalma nincs, hogy most mi lesz, hogy lesz, mit csináljon. És egyszer csak történik valami, amit nem tud előre kiszámítani, és amiről addig, amíg meg nem történik, többnyire félelemmel és aggodalommal gondolunk. Reggel nem egyeztettünk, hogy éppen Judit most milyen lelki állapotban van, és milyen szívvel van itt, de talán itt az alkalom így elő játékként, idézőjelben a játékot, hogy most ő is mondja el, ami a szívében van.
Hát a tegnapi alkalommal elég élesen elém jött az, hogy nagyon hajlamos vagyok arra, hogy amit megértettem az igéből, annak örülök, avval vagyok, és akkor vannak dolgok, amiket nem értek. Mi a református kalauz szerint olvasunk, hát most a Jelenések könyve 13. részéből olvastunk egy passzust, amihez most éppen nincs magyarázat sem, mert a Nehémiás könyve mellett megy, és hát amit nem értek, mondtam is a férjemnek, hogy nem értem, de sokszor, és hogy ez alapvető bűn, ez most tegnap megláttam, hogy ez alapvető bűn, mert akkor ott nem keresem, hanem az, hogy jó, ennyit értettem, kész, pedig ahol nem értjük, ott van elrejtve olyan dolog, ami nekünk szólna, szól, csak éppen elhárítjuk magunktól. És hát végül is az alapvető bűn is ebből származik, hogy felét, igen, oké, a másik fele meg, hát azt nem értem, akkor félre, de... Ne tegyük ezt így. Ezt a tanúságot vontam le a tegnapi napból.
Hát, amit én hallok, és akik itt voltak tegnap, és talán figyelemmel tudták követni, hogy Judit hogyan beszélt. Megmondom őszintén, én azóta semmit nem tettem. Nem kezdtem este győzködni, hogy hát nézd meg azt az ábrát. amit itt este is vetítettem, meg már olyan sokat beszéltem róla, hogy hogy is volt Ádámmal. Hát amit látott, amit meg tudott ragadni, azzal azonnal elkezdett dolgozni. Ez nem okozott neki gondot. A kert minden fája. Hát ez látható, szaglás, ízlelés, tapintás, mozgás, minden benne van. Na de hogy a végén kezdjen, mit kezdett a halállal? Hát az mi? Hát az nincs. Az egy beszéd. Az egy szó. Annak nincs valósága. De hogy ki mondja neki, akit ő még nem ismerhetett, mi őt dicsőítettük Jézus Krisztusért, ugye itt az előző percekben. Ő nem ismerhette, Isten nem is tekintette ezt olyan értelemben bűnnek már, csak azt, amikor cselekvéssé fog válni a rossz gondolat. És mit tudunk mi Jézusnak hozni? Ugye azt szoktuk mondani, hogy a szívünket. Na de hát mi van a mi szívünkbe? A mi szívünk az Isten templomának a szentélye. Tele van gonosz, Isten tagadó, bálványokat imádó gondolatokkal. Az egész életünkre nézve, és a nagy parancsolatra rákérdező provokatív farizeus, akin a nagy büszkeségével, hogy milyen tudományok embere ő, hogy vajon ez a rabbi, akit ő mesternek szólít, és még véletlenül sem személyes viszonyt fejez ki, hanem csak szerepeket, vajon most és bizonyosan le fog lepleződni. És ugye a mai nap már arról kezdene szólni, hogy hát tudjuk-e magunkat szeretni, mert hogyha az a mérték, hogy a társunkat úgy szeressük, mint amint magunkat, akkor ugye újra át kéne gondolnunk, hogy mi is ez az önszeretet. Említettem, hogy pszichológusokként tértünk meg, és hogy milyen nehéz, ha valaki ezt érzékeli, akkor a 33 év sem elegendő. Valószínűleg egy egész élet szükséges, talán az utolsó pillanatig, amíg a mi gondolkodásunk olyan mélyen át tud alakulni, ne igazodjatok a világhoz, hanem változzatok meg a ti értelmetek megújulásával, mondja a Róma 12.1.2-ben Pál. Mit jelent az, hogy ne igazodjatok a világhoz? Hát ebbe a világba kell élnünk, kell, hogy legyen hivatásunk, pénzkeresetünk, családunk, jövőképünk, énképünk, önképünk, önismeretünk. És akkor látjuk, hát ez csupa jó dolog, nem? De mi a véleménye erről az Istennek? És akkor előről kezdi, amit most vetítve láttunk. Akkor, ugye tegnap énekeltük, hogy most. Most történik. A döntés az mindig most van. Belegondoltam, hogy onnan a hátulról előre jönni, milyen nehéz. Ha valaki mer hátulról előre jönni, be fogja látni, hogy ezt nem ő teszi. És akkor megéljük, hogy milyen lehetett az első asszonynak. Mert Isten vezette őt. Isten a karjaiba vitte Ádám elé. Nem tudhatta, de meggyőződésem, hogy minden asszonyi lélek, aki asszonynak vagy leánynak teremtetett, a szíve mélyén pontosan tudja, hogy mi a jó. Vajon meg tudnak-e szólalni? Ádám asszonya volt szája. Hát ő is mondhatta volna, ez meg, ilyen férfi. Értjük, hogy embert eznek szólítanak, az csak egy tárgy, az csak egy test. A Biblia ilyen kicsit riasztó kifejezést használ az Ószövetség nyelve, hústest. Hát a hús a lélek nélkül, hát ez mire van? Hát az ember tenek szólította, és mindannyiunk te vagyunk. Ugye milyen érdekes, mindenkinek ugyanaz a neve. Úgy hívják, hogy én. És az Úr bemutatkozik az egész Biblián keresztül. Először egy hang. A hang beszél, és ugye hogy kezdődött? Kezdetben. Beresít, hogy a Héber mondja. És még egy helyen szerepel a Bibliába, kezdetben. És mi van kezdetben? Ami az első nap történt. Legyen világosság. És lett világosság, és Isten ránézett, hogy mi lett, mert neki volt egy gondolata, egy terve. Hát milyen az Isten gondolata? Ha jó az Isten, akkor neki csak jó gondolata lehet. Az abszolút tudás gondolata. Hát úgy élünk, hogy van lehetőségünk Krisztuson keresztül ebből az abszolút tudásból naponta meríteni a szárasság, a száraz föld. Az ember a földből van. Vörös föld, azt jelenti Ádám. De az Isten lelke, amit neki adott kezdetben, arra adatott, hogy társ uralkodó legyen ezen a földön. Hogy megbecsülje a földet, megbecsülje a növényeket, megbecsülje az állatokat, megbecsülje az égi testet, megbecsülje a kozmoszt, minden, ami ebben benne teremtetett, de legfőképpen őt, aki teremtett. Mert rá kell jönnie, és meg kell ismernie, hogy ki az az egyetlen, aki mindennek a megalkotója, teremtője, fenntartója, és Jézusban látjuk megváltója, mert Isten megengedte, hogy minden fáról egyél. Hogy az ember ugye az, ami mindvégig azóta is hiányzik, hogy csak a szavaknak, amik tőle jönnek, higgyünk annak, hogy az a valóság, amiről Judit beszélt, az azt jelenti, hogy amit nem értünk, annak nem is hiszünk. Az nagyon nehezen tud bizalmat ébreszteni bennünk. És akkor hová jutottunk, testvérek? Csecsemőként, a csecsemő meggyőződésem, nem hiszem, hogy valaha megtudjuk, nem érti, amit az anyja mond. Mellettünk egy házaspár éjszakázott pici babával. A zajok, hangok áthallatszottak. A kis gügyögő baba, bárcsak a mi unokánk lenne. És belegondoltunk, milyen fáradtságos éjszakák, napok, hónapok teltek el kezdetben. Gyötrelem. És nálunk akkor nem volt ott az Isten. Egyiknél se. Pedig az apám azt kérte, hogy szülj két fiút, a Juditnak, aztán meg azt tudtam örökségül meg, hogy a Balmazújvárosi Református templomba az öreg asszonyok halála előtt sokszor látták sírni az én kommunista apámat. Hát ez csak a 20. század, meg a magyar történelemnek egy egyetlen porszeme, vagy még az se. De hát mindannyiunk élete ilyen. Ma Nehémiást olvassuk, és berendezkedik az új társadalom. Megépült a templom, tisztelet van, fogadalmat tesznek az egész nép, és arról olvassuk, hogy hogyan konszolidálódik az a világ, amit szétzilált a bűn. Azt a népet, aki ugye Jákobban folytatódott az elhívása, a csaló, Isten a csalóra bízta a hitet. Gondoljuk meg. És megnéztem, hogy ki, honnan van ennek az embernek a neve. És nézzétek meg, akik ott voltak, amikor születtek, és talán Judit folytassa.
Igen. Hát amikor születtek, akkor először az Ézsau jött ki, és akkor a Jákob megfogta a sarkát, és valahogy úgy jött ki, és akik jelen voltak, nem, nincs leírva, hogy az anyja vagy valaki más mondta, hogy mi legyen a nevük. Ugye Ézsau vöröses volt, és valahogy ez a név, ebből származik az ő neve, Jákobé meg abból, hogy ő fogta testvére sarkát, és úgy csalva akart kijönni először, vagy hát úgy jött ki. Na. Úgyhogy a jelenlévő asszonyok valószínű, hiszen egy ilyen szülésnél annak idején nem hiszem, hogy férfiak is részt vehettek, vagy az apák, hanem az asszonyok, akik ott voltak, ők nevezték el Jákobnak.
És talán annyi emlékünk még van az Ószövetségből, hogy a két első testvért, Káint és Ábelt, Éva nevezi el. Ugye az asszonynak a férje adott nevet. Belőlem való, férfi emberből való, ez volt az első neve. Ezen vagy ez máron túl, ugye, amikor konkrétizálta. Ez azért lényeges, mert ma tele van a világ, a Wikipédia, meg az internet mindenütt, a mi identitásunk problémájával. Az identitás a név. Ki vagyok, kivel vagyok azonos. Tehát amikor a magunk szeretete témává válik, hogy hogy értsük a nagy parancsolatba, és gyakoroljuk főleg, akkor az a kérdés, hogy kik vagyunk mi. És hogyha kik vagyunk mi kérdés, ugye odáig fog menni, hogy mi van a szívünkben, hogy mit gondolunk mi magunkról, hogy kik vagyunk, meg mit gondolnak rólunk az emberek. Talán arra emlékszünk, hogy ezzel a kérdéssel kereste meg, vagyis szólította meg a tanítványokat Jézus Krisztus, amikor rákérdezett, hogy mit mondanak ő róla. És akkor ugye felidézték a közgondolkodásban akkor elterjedt nézeteket, hogy proféta, mester és így tovább. És akkor egy nagy fordulat történik, mert Jézus azt mondja ezek után, hogy és ti, kinek gondoltok engem, vagy kinek mondotok engem. És talán arra is emlékszünk, hogy Péter szólal meg, hogy te vagy a Krisztus, az Isten fia, és hogy még véletlenül, mert ugye pontosan tudjuk, hogy Péteri természet mindannyiunkban benne van, hát ugye én meg tudtam mondani, a büszkeség. A büszkeség az mindig a gonoszhoz vezet. Azt mondja, hogy ezt nem te mondtad, hanem az Isten lelke jelentette ki neked. Tehát akkor lehetséges a bűnös embernél, akár a hitetlen embernél, hogy az Isten lelke vezeti? Hát én úgy gondolom, hogy igen. A keresztények felelőssége pedig az, hogy felvilágosítani, hogy ezt nem te tetted. Merünk-e így megnyilatkozni a munkahelyeinkkel, mondjuk egy bankba? 1948-ban Budapesten a Nemzeti Bankban egy főosztályvezető az osztályát és az érdeklődőket evangelizálta. 47-ben Budapesten a 6-os villamoson evangéliumi énekeket énekeltek az emberek. Trianon után a templomokba csak énekeltek és imádkoztak. Covid, orosz-ukrán háború, gazdasági csőd, mit csinálnak az emberek, magyar emberek? Buliznak. Jó, ne túlozzunk, meg ne általánosítsunk, mert ugye az is ugyanaz, ha nem veszek benne részt, de hát nem tudok más csinálni, megítélem. Csapda mind a kettő, és lássuk be, mindenütt ugyanaz az ősi bűn, ami az emberi szándék és akarat, és az bizony arra épül, amit én magamnak megszerzek, az az enyém, az én vagyok, és ahhoz ragaszkodom. Az, hogy ez a mentalitás, gondolkodásmód maga a bűn, hát erre akkor eszmél Ádám és Éva, amikor megteszi. És talán tegnap már esett szó, és akkor kérdezem a feleségemet, meddig jutott ennek a megismerésébe. Értsük jól, hogy nagyon nehéz, amikről beszélek, de Isten föltárja önmagát. És nem értjük. Hát az első, hogy nem értjük. De látjátok, hogyha legalább 5-10-20 egy órára megállunk, és egy kicsit odafigyelünk, és elkezdünk közösen gondolkodni rajta, akkor megnyílik a menny. Keressetek és találtok. És ezek nem távoli, meg nem értem, meg mi közöm hozzá dolgok, ezt próbáljuk mi itt valahogy ketten nem csak elmondani, hanem amit láttok rólunk, vagy ahogy itt történik, az életünkkel elmondani nektek. Hogy mit éltünk meg, ezt nem lehet szinte szavakba önteni. Ez olyan csodálatos és érthetetlen kegyelem, amiről ugye tudjuk, hogy ez nem megszerezhető, ez ajándék. Emlékszel a kérdésemre?
Nem.
Ezt csak azért tettem föl, mert én sem. Viszont van egy olyan sejtésem, ezt megmondom őszintén, hogy némi gyakorlat van a hátterébe, hogy valaki tud most engem emlékeztetni, hogy mi volt a kérdés. Ugye milyen nehéz?
Ő neki. Meddig jutottam valamiben,
Igen.
Miben?
Mi ez a... Hát ugye nyilván a női nemről van szó, hogy a névadásról volt. Igen. Jó, hát ugye nem maradt titok, mert ha jól sejtem, azért fölvétel készül, azt mindenki utána kereshet, és az is ki fog derülni, hogy a végén mégiscsak visszajutunk a kérdéshez, és valamiképpen a válaszhoz. De hát lássuk be, emberek vagyunk, korlátok között létező emberek, és nem bírjuk elviselni a korlátokat. Nem bírjuk elviselni az emberi lét határait. A határtalan, a fenntartható, a fejlődés, ez mind azt a gondolatot sugallja, hogy még tág, még többet kebelezzünk be, szét fog repedni a szívünk meg az elménk ettől, ha már nem az folyik egész emberisége. Az Isten egy, és ő egyet akar. Nagyon jó kérdés, hogy van ez a Szent Háromság, mert érdemes azon is elgondolkodni, hogyha az Isten Szent Három, és ugye mi egyedül emberek vagyunk, meg hát ugye az Isten azt mondja, hogy egy férfi meg egy nő egysége az lenne az embernek a kiábrázolója ezen a földön, mert egyébként, ha ilyen egységek nem jönnek létre, akkor alig ha valósítható meg az, amit nem is azt mondja, hogy legyen, hanem azt mondja, hogy szaporodjatok. Érdekes, amióta ezt kijelentette, egyszer nem olvastam arról a Bibliába, hogy azt mondta volna, hogy hagyjátok abba. És érdekes, vannak népek, nem is keresztények, nem hagyják abba. A keresztény nyugat meg abba hagyja. Hát ebbe vagyunk, és nekünk itt el kell döntenünk itt és most, hogy merre és hova és hogyan. Hogyan? Lehet-e a vénnek gyermeke? Beérkezett a földre Ábrahám. A parancsolatnak az első kézzel fogható tennivalóját megcsinálták. Még az sem kérhető rajta számon, hogy nem a feleségével. Hát nem volt gyermeke, fiúkat nem vehetett a felesége elé, mint ahogy Noé tette. Tegnap itt valaki kérdezett, és előjött a gondolat. Emlékeztek tehát az igére, legyen, lett, látta, jó. Arról is beszéltem, hogy a látta az az Isten megfigyelése, mondanánk így antropológiai emberi fogalmakkal, hogy amit megalkodott, arra ránézett. Ő nem azonos azzal, amire és akire ránéz, de megvizsgálja, az ő szándéka, akarata szerint alakultak-e a dolgok. És a Teremtés első könyvében ugye azt olvassuk, hogy nyugtázza. Itt kezdi. Mondtam, hogy azt mondja, hogy legyen. Ezt én úgy értelmezem, hogy előhívja azt a valakit. A világosság valaki. A világosság értelem és bölcsesség. És kinek a bölcsessége vajon? Hát azé, aki az egészet teremti. Először kézzel, mondhatni manuálisan emberi, olyan ige szerepel ott, amely a teremtés a semmiből történik, de a világosságot nem a már meglévőből hozza elő, mint aztán az összes többit. Akkor honnan? És János talán nem erről beszél. Hát értjük, végig kell az egész Bibliát olvasnunk, hogy eljussunk Jánosig. János szerintem a szeretet apostola. Az ő evangéliumát, hogyha végig vesszük, végig azt látjuk, hogy a Szentlélek hogyan munkálkodik, nem csak az apostolon keresztül, hanem azokon az embereken, mert mit mond Jézus? Senki nem jöhet hozzám, gondolom ezt ismeritek, ezt az igét, akit az Atya nem vonz. Ebben az értelemben a mi identitásunk itt, akik jelen vagyunk, ha tudjuk, ha nem, ha beláttuk, ha nem, bennünket az Atya vonzott ide. Csak hogy milyen a viszonyunk az Atyával, az Istennel, Jézus Krisztussal. Szeretem-e én azt a valakit, aki engem vonz? Mester, mondja a farizeus, melyik a törvényben a nagy parancsolat? Vajon ezt az embert nem az Atya vonzotta? Hát meggyőződésem, hogy dehogy nem. Csak az lesz a kérdés, hogy amit ott és akkor, azaz a mi mostanunkban, mit fog a szívében ez a farizeus válaszolni? Te hogy látod ezt?
Most ezzel nem tudom folytatni.
Neked tettem.
Nekem tetted?
Neked is.
Nem baj, most én nem tudok válaszolni.
Egy olyan nehézségünk van, hogyha szabad ezt kibeszélnem, hogy a felségem valahogy úgy élt, és azt szokta meg, hogy ő neki nagyon megnyugtató, és nagyon szereti, ha gondolkodva beszélő embereket hall. Ez azt a lehetőséget adja, hogy mérlegelje, hogy amit hall, az amennyire tud azonosulni. És ugye tegnap esett erről szó, hogyha abba ő az Istennek a szeretetét megérzi, akkor teljes mértékben. Mindig elmondja, hogy olyan jó az asszony körbe. És ezt nem csak azért mondom, hogy igaza van, hogy ahogy én beszélek vele, vagy éppen magyarázom az igét, az nem ugyanaz. És még itt 75 évesen sem tudtam igazán megfejteni, hogy mikor és mitől lehetne ugyanaz. Ezt valószínűleg az asszonyok sokkal jobban tudják. És akkor csak zárójelbe teszem meg, hogy létezik egy olyan kommunikációs felteória, emberi gondolat, ami ugye egyenesen ezt a jelenséget az elnémított csoportok fogalmával írja le. Megint akkor visszatérünk ugye az asszonyhoz, hogy miért is nem reagált, amikor Ádám köszöntötte és megnevezte, hogy ő kicsoda. Te most hogy látod?
Amikor Isten Évát Ádám elé vitte, akkor hogy miért nem mondott semmit Éva? Ezt kérdezed?
Hát, hogy reagált? Mit látsz az írásokban? Konkrétan mit van oda leírva? Tehát mi van oda leírva? Minden fontos dolgot Isten kijelentett az embernek, ami nincs leírva, az valamilyen szempontból nincs leírva, és akkor annak az a jelentősége, hogy miért nincs leírva, volt valami, vagy nem volt valami, vagy mit akar ez jelenteni? Hát csak egy utazás, nem tudom, hogy valaki kocsival jöttetek valószínűleg. Nem fordul ilyesmi elő, hogy az egyik mond valamit, a férfi mond valamit, és nem szólsz. Nem szól semmit. Semmi nincs. Hallgat. Tessék.
Nem, most is hallgat.
Jó. Na, jó, hát a férfinek azzal is meg kell küzdenie, hogy mit csinál akkor, amikor a másik hallgat. És hát ugye általában azt követjük, amit Ádám, tehát jönnek a tettek, majd a tettek beszélnek, de hát ugye ez jó vagy nem jó, hát nem biztos, hogy megkérdezzük.
Igen, itt az elején mondtad, hogy az asszonyok valamit tudnak a boldogságról, valami közelebbi élményük van erről, és ugye, hogy Isten vezette őt, megteremtette Ádámból, ugye, de nem tudhatta ő, de minden esetre oda vezette a férfihez, a közben ő az Isten közelségét élte át. És hogy valamit az asszonyok erről tudnak, az valahogy nekem már így az világosodott meg, hogy az asszonyoknak mindig is, mindenkorban valahogy a lelki közösség az volt az első. És itt Isten vezeti őket, ez mindenképp egy lelki közösség, mivel Isten a hangjában volt. Igen, igen, tehát, hogy Istennel, Isten közösségébe volt. És utána, amit a férfi mond, hogy ez már testemből való test, csontomból való csont, az, hogy ember legyen a neve, hát ez valahogy, ez már nem az. És hogy amikor így a lányok is ábrándoznak arról, hogy milyen is lesz az, akivel majd összekötik az életüket, az első nem az, hogy mostan milyen lesz testileg, hogy izmos lesz, meg magas lesz, meg nem tudom mi lesz, hanem sokkal inkább, hogy lelkileg közel érzik-e magukhoz. És ez azt hiszem, hogy ez egy ilyen, tényleg egy ilyen asszonyi titok, hogy hogyan érezzük meg, hogy tényleg nem az számít, hogy milyen a hústest, igen. Igen, a hústest, hogy milyen, nem az számít, nem az számít. A lelki közösség számít, és valahol ezt tényleg érezzük, és hát az Istennel való közösségben ezt átélhetjük, ezt a közösséget.
Csak felolvasnék Sámuel első könyvéből, a 25. részből a 17. verset. Ezt egy szolgafiú mondja Abigélnek. Most nincs lehetőség teljesen kifejteni az előtörténetet, de maga a vers mindenképpen kulcs ebben a mondani valóban, amiről itt eddig szó esett. Most már neked kell tudnod és látnod, hogy mit évő légy, mert kész a veszedelem urunk és egész háza népe ellen. De ő olyan megáltalkodott ember, hogy nem lehet beszélni vele. Akkor Abigail sietve vett 200 kenyeret, 2 tömlő bort és 5 juhot, elkészítve elkészítve 5 mérték pörkölt búzát, 100 csomó aszuszöllőt, 200 fügekalácsot is a szamarakra rakta.
Igen, hát akkor az előzményt is jó, ezért én szerintem nagyon röviden el kell mondani, hogy itt miről is van szó, hogy Dávid, mint egy ilyen Robin Hood-szerű, szabadcsapatos vezér, ugye Saul üldözte őt, és el kellett a királyi palotát hagynia. Jonatán, a Saul fia, Dávid mellé állt, segített neki, híreket közvetített, de ő is mondta, hogy apám az életedre tört, tehát neked innét menni kell. És amikor így ilyen szabad csapatban Dávid bujdosott a legényeivel, a sziklabarlangokban, meg egyéb helyeken, akkor a lakóságnak a, hogy mondjam, hát vigyázott az izraeli embereknek a vagyonára, vigyázott az épségükre, tehát valami fajta rendet is vitt. Hát nem ők őrizték, hanem őrizték a pásztorokat, tehát hogy segítették ott a népet, és ez a Kármelban lakó Nábál, ez nagyon gazdag ember volt, és mikor Dávid, amikor a birkanyírás volt, ami egy ünnep, és akkor ajándékozni szoktak az emberek, akkor ő elküldte a legényeit, hogy ő most ő van szükségben, és hát ajándékozza meg a anyagi dolgokkal, élelemmel az ő csapatát, és hát ez a Nábál, ez, ahogy írja a Biblia, ez egy durva ember volt, és hát elküldte a legényeket, hogy ki ez a Dávid, hát ki ez, hát ugyan segített rajtam, de én nem ismerem őt. Tehát teljesen megtagadta, és semmibe vette Dávidot, és Dávid ezek után, haragra gerjedt. Na most az az érdekes, hogy Dávid, aki előzőleg azt mondja, mikor a barlangban Sault elveszíthette volna, hogy ezt a kis ősi példabeszédet mondta, hogy gonosztól gonoszság ered, gonoszoktól gonoszság ered, de én nem emelek kezet. Most, tehát nem régen még azt mondta, hogy a gonoszságból gonoszság ered, de én nem emelek kezet. Utána következik ez, hogy őt éri egy ilyen sérelem, és akkor indul, és a legény, az a szolgáló legény, aki az asszonyt értesítette az eseményekről, az nagyon is jól látta, hogy hú, itten nagy veszély van, mert Dávid most jön a csapatával, mit tudom én, 400 legénnyel, jön ellenünk, mert te ezt válaszoltad, vagyis hát a gazda ezt válaszolta, és ez a szolgáló legény ezt elmondja az asszonynak. Aki nem volt jelen, tehát valami fajta távolság, tehát ahogy leírja a Biblia, hogy az asszony az jó eszű volt és szép termetű, a férfi pedig durva volt, és milyen volt még ez a férfi? És durva és rossz természetű. Tehát valószínű, hogy ez a hirtelen természetű lehetett, mert itt azt írja, hogy a Káleb nemzetségéből való, most a Káleb az a Józsuéval együtt voltak kiküldve, hogy az izraeli területet nézzék meg, és hát ott mindenki, a 12 kiküldött legény meg volt ijedve, hogy hú, itt anákok laknak, ezek ilyen óriások, ezeket nem tudjuk legyőzni, de Józsué és Káleb azt mondták, hogy ha Isten velünk, mi ezeket is legyőzzük. És később is Káleb öregen, 80 évesen is azt mondta, hogy van még erőm, és nekem Józsuét kérte, hogy neki azt a területet adja, ahol pont az anákok laknak, és én 80 évesen is még ezt a területet el tudom foglalni, és bátran neki megyek. Na most ez a, gondolom, hogy ez az ember, aki ilyen hirtelen természetű lehetett, hogy elég bátor is volt, hiszen ahhoz is bátorság kellett, hogy ezt mondja azért, hogy ki ez a Dávid, hát mit keres itt meg, mit akar most tőlünk, miközben őket védte addig Dávid. És hát az asszony, ahogy ezt a szolgálótól meghallotta, átgondolta a dolgot, átgondolta, hogy ő most mit tehet. Tehát nem volt ott, nem volt jelen, nem közvetlenül hallotta a Dávid legényeit, hogy milyen kéréssel jönnek, de a szolgálóval olyan viszonyban volt, hogy a szolgáló ezt őszintén elmondta, és azt is, hogy itt veszedelem érkezik felétek, valamit tenni kellene. Most már vagy olyan értelmes asszony, hogy te erre válaszoljál, és valamit tegyél. És akkor indult el az asszony ezekkel az ajándékokkal a Dávid elé, és amikor összetalálkoztak, az első volt, hogy ő leborult, és azt mondta, hogy én vagyok a bűnös. Na most egy ilyen helyzet, amikor a férj ilyen durva, ilyen arrogáns választ ad, és igazságtalan, akkor jön az asszony, és azt mondja, hogy én vagyok a bűnös. Én vagyok a bűnös. Ez az asszony nem tudott közel kerülni ehhez a férfihez. Nem tudom, hogy akart-e vagy nem, az a gondolatom, hogy mindenki akar, tehát közel akar kerülni, de nem tudott, és nem tudta megtalálni a kulcsot ehhez az emberhez. Tehát, hogy ez a férje ilyen durva és ilyen rossz természetű, ő nem tudjuk, hogy mióta és hogyan, de hogy ebben az asszony igazából lelkileg nem tudott neki segíteni. De most egy olyan helyzet volt, hogy az egész család veszedelembe került, akkor az Isten megadta neki, hogy most ő menjen, és a férje nevében, de nem azt mondta, hogy a férjem nevébe jöttem, hanem közösséget, olyan fajta közösséget vállalt vele, hogy én vagyok a bűnös. Nem tudom, hogy emlékeztek-e, vannak, akik már így idősebbek, hogy volt régen egy ilyen újság, hogy heti válasz. És a heti válaszban mindig a Matolcsi György, aki még akkor nem volt ilyen politikus, hanem nem tudom mi volt, valami gazdasági ember lehetett, de Matolcsi György írt egy minden héten a heti válaszban egy könyvismertetést. És egyik alkalommal azt olvasom, hogy egy ilyen házasság gondozó könyvet olvasott azon a héten, és azt írja, hogy az egész évben ez volt a legjobb könyv, amit eddig olvasott. És én ezt a cikket annak idején kitéptem, és ilyen házaspári hetekre mindig elvittem, szó szerint felolvastam. Na most biztos, hogy otthon valahol ez még megvan nekem, ez a cikk, de ami ide vonatkozik, az, hogy ebben a harmadik pont az volt, hogy ha a férjem követel hibát, ha a férjem vétkezik, akkor is én álljak úgy, hogy mellé, tehát, hogy magam is vegyem föl ezt a elkövetett dolgot, ami rossz, ami lehet, hogy az egész családunknak rossz, de tekintsek úgy rá, hogy ezt mi együtt csináltuk, és én is ebbe benne vagyok. Mint ahogy ez az asszony azt mondja, hogy én bűnös asszony vagyok. Hogyan is mondja? Uram, én vagyok a bűnös, mégis hadd szóljak hozzád. Tehát, hogy vegyük át, hogyha a másik követel, a társunk, akivel mi egyek vagyunk, mert lettek ketten egy test, de egy lélek is, akkor azt is vegyük át, és azért is mi vállaljuk a felelősséget.
Talán felvethető, még talán jogosan is az a kritika, hogy hát hogy lehet az, hogy a nagy parancsolat, mondhatni így, intencióit, tehát amit Isten abban kifejezett, ugye az ő népe felé, ez az öt Mózesben ugye található az eredeti változat, és ugye az azzal kezdődik, hogy Sömá Izrael, azaz Hald Izrael, és hogyha a Hald felszólítást olvassuk a Bibliába, akkor nyilván fontos arra gondolnunk, hogy oka van, hogy miért is használja, még mielőtt elmondaná az Isten azt, hogy mit akar, azt a felszólítást, parancsot, hogy halld. Tehát ha mi nem akarjuk hallani, akkor nem is fogjuk hallani, az pedig ugye azon múlik, hogy akarjuk-e, hogy bizalom van-e az ő személye irányába. Az emberi tapasztalat azonban arról kezd meggyőzni bennünket, mert számos tulajdonképpen tudva, tudatlanul Istennek nem tetsző dolgokat hajtunk végre, hogy Judit említette, hogy amit nem értünk, lapozunk. Annak mindig megvan a következménye, és a következmény az mindig arról szól, hogy aki szól hozzánk, arról egyre rosszabb gondolataink támadnak. Na nem úgy, hogy erről beszélnénk feltétlen, hanem ahogyan cselekszünk. A cselekedet mögött gondolatok vannak. Azt mondja Isten, legyen, lett, látta, jó. Annak a gondolata az, hogy ő elhatározta, hogy legyen, nevezetesen legyen világosság, mert még nincs világosság. Ez még a teremtett világban nincs jelen. Az, hogy legyen, ez egy felszólítás. Ez valakinek szól, vagy valaminek szól. Érdekes, a földhöz szól, a vizekhez szól az Isten, természeti, teremtett dolgokhoz is szól, és azok engedelmesek, és az állatok is engedelmesek, a növények is pesdüljenek a vizek, a halak így keletkeznek. Az ő beszéde nem emberi beszéd. Az ő beszéde a valóság, mondhatni így, nem látható része. És ez az, amit Ádám kiiktat, amikor lapoz, mert elkezd a kertet művelni, őrizni, az állatokat Isten nélkül elnevezni. Sőt, hát a feleségét is. Na most ez az ábrát, amit itt hát valamennyire el tudnám mondani, de nagyon sok minden van rajta. Azért került most Abigail története elő, mert valamiképpen a cselekedetek szintjén láthatnánk meg, hogy milyen gondolatok mozgatják az embert. Milyen gondolatok mozgatták addig Abigailt, amíg a férje mellett élt. Tulajdonképpen amit tesz, azt lehet mondani, hogy házasságtörés, mert meg se kérdezi az urát. És ugye itt Juditot kértem, hogy nézze át ezt a történetet, hogy látja, milyen volt Abigailnek az élete, mielőtt ez az esemény bekövetkezett, hogy viszonyult a férjéhez, és utána megnézhetjük azt, hogy amikor tehát dönt, mert itt a szolgafiú arra hívta föl a figyelmét, milyen változások mennek végbe az életébe. Ez az ábra azt fejezi ki, hogy az Isten ugye megteremtve ezt a bizonyos embert, Ádámot, egyetlen ugye férfi van még a teremtett világban, és azzal a szituációval, amiben ő elhelyezi, rögtön tulajdonképpen feladatokat ad neki. De nem csak feladatot ad, tehát lássuk be, hogy ugye a szárazság van, akkor kell valamit csinálni. Azt szokták mondani, hogy persze imádkozhatsz, de attól nem lesz eső. Na most lesz eső, vagy nem lesz eső? Ugye? Hát a Bibliában számos példa van ráillésre. Gondolva többek között, hogy pusztító szárazság, kitartóan imádkozik a prófét. Kicsoda? Hát ő egy proféta. Hát hol vannak a proféták manapság? Hát ki a proféta? Hát bocsánat, minden keresztény ember, aki Jézus Krisztusba hitre tért, elvileg királyi papság és profétálhat. Na de micsoda bátorság, és micsoda szellemi erőforrás szükséges ahhoz, hogy azt mondja, amit az Isten mond, mert az úgy lesz. Még akkor is, Jeremiás, ha minden az egész világ összeesküdött ellene. Kérem szépen, most hol vannak a profétáink? Beleértve magunkat is. Tehát nem csak az asszony nem mer szólni, elnémított csoport, hanem a férfiak se. Vagy ha szólnak, akkor milyen a beszédük? A cél tehát az, ugye, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, az adása szeretet, a jónak az odaadása. Nálam van, és odaadom neked. Hogy aki hisz ő benne, el ne veszen, hanem örök életet nyerjen. A nyíl, az a piros nyíl Jézus Krisztusnak a földi, és azt követően ugye mennyből Szent Lelke által való munkálkodását és céladását jelképezi. A két különböző színnel jelzett terület, az egyik fölött az szerepel, hogy feladat, a másik fölött pedig az, hogy kapcsolat. Tehát amikor a kertben Ádámot eligazította Isten, hogy hát ehhez a kerthez, hogy kezdjen neki, érdekes, egyetlen egy dologról beszél, hogy miből és hogyan táplálkozzon. És a táplálkozás mentén tesz különbséget, hogy van ilyen táplálék, meg van olyan táplálék. Emlékszünk, hogy van tiszta állat, meg tisztátalan. A törvény majd ezt ki fogja emelni. Mit akart vajon Isten tehát azokkal a mondani valókkal üzenni az embernek, amire most ott tartunk, ugye, hogy Ádám sem értette, hiszen semmi empirikus megfoghatója nem volt a világban a halálnak. Aminek nincs, a szemek, fülek, kezek, érzékszervekkel megfoghatatlan dolog, az hogy lehet része a megfoghatónak? Márpedig, ha menny és a föld egységeként teremteli a mindenséget az Isten, akkor nála ez a kettő egy. Hát az következik be, hogy nem kezd azokkal a dolgokkal semmit sem, amit nem ért, és elindul azon a vonalon, ami megfogható, ami megragadható, és így jutunk el a 21. századig. Minden, ami megragadható, az a tied. Az a probléma, hogy megoldhatatlanságok tömege zúdul az emberiségre, képtelen megoldani. Miért? Mert az Isten kapcsolatot is adott. A kapcsolat pedig arról szól, hogy nem fogod tudni eldönteni, hogy mi jó, meg mi rossz nálam nélkül. Tehát ahhoz, hogy tudd azt, ami a fa titka, ahhoz neked rám van szükséged, mert ez a titok nálam van. Az csak egy gyümölcs, nem alma, ne tévesszük meg, az egy gyümölcs, látod, letépheted, illata is jó, kívánatos a szemnek. Mi vezeti az embert? Az érzékei, a hústest, mondja Pál. Nem a pneuma, a Szentlélek. Ugye mi újjászületett keresztény emberek döntően abban gondolkodunk, ami az Új Szövetségben van. Az Új Szövetség nem érthető meg a kezdetek megismerése nélkül. De látjuk, milyen nehéz. Én se tudtam megtanulni héberül. Jártam egy teológiára, ahol már teljesen evidens volt, hogy attól még teológus lehet az ember, hogy se görögül, se héberül nem tud. És 70-valahány évesen kezdtem el gagyarászni, meg a betűket kutatni, és döbbenetes. Na most ezt vonzás és szerelem nélkül, ahogy tegnap Judit is mondta, nem lehet csinálni. Kit idézett? Tolsztojt. Hát ez mindig is tudta az emberiség. És nem tesszük. Hát én is tudom most, amiket mondok, de ő tudja, hogy én ebből mennyit teszek. Tehát, hogy kezdődött ott a alsó nyílak, nem igazán látszódnak. Úgy kezdődik tehát, hogy Ádámnak mind a feladattal kapcsolatos tudás, ezt is kijelentette Isten, ugye az azt jelentett, hogy a kertben fák vannak, a fákon gyümölcsök, szabadon ehetsz, ez meg belátható azonnal, megtapasztalható, azonnal csinálható. Na most a másik oldal, hogy mi is ez a jó és a gonosznak a tudása, tisztáztuk, hogy erre az ember a földi létből soha nem juthat teljes ismeretre, mert ez a tudás Istennél van. Ha Isten ezt a tudást is rábízza az emberre, hogy tőle függetlenül kezelhesse, hát mi szüksége volt Évának erre a tudásra? Hát ennyi pszichológus még maradt bennem, valami hiányzott. Tegnap megbeszéltük, hát ha itt van ez az alak, most csúnya, amit mondok Ádámra, és őszinte akar lenni, akkor az, amit a férjével átél, meg amit korábban a nem is tudta, hogy kivel átélt, az nem ugyanaz. Ennyi, csak ennyi. Na most ezt kimondja, vagy nem mondja? Vállalja, vagy nem vállalja? Abigél mit csinált? Szépen becsülettel élte a gonosz rabiátus férje mellett az életét. Valószínűleg így élte volna le mindvégig. Na de hát az Isten nem ilyen életet akar. Az a nyíl azt jelenti, hogy olyan életet, aminek a példáját Jézus Krisztus, tehát a testélet ige. Mit mond az Isten? Legyen világosság, és lett. És ki mondja ezt, testvérek? Ki mondja ezt? Azt mondjuk, hogy az Isten. Ha mond valaki, ugye mit mond? Igét mond. És akkor János mit mond? Kezdetben volt az ige. Kezdetben volt az ige. Az ige gondolatot kifejező cselekvés. És az a gondolat jó gondolat. Istennek az a célja, hogy ebbe a jóba végigfussuk a földi életet, és a beérkezés a teljesség lehessen, ami egy olyan életközösség a mindenhatóval, ahol bűn, halál, betegség, nyomorúság, minden megszűnik. Ezt emberi értelemmel észre föl nem lehet fogni, nem tudjuk elképzelni. Még csak nagyon hasonlítható pillanatok, vagy órák, vagy napok is nagyon ritkák. Meggyőződésem az emberi, még a hívő emberek életében is. Viszont vonzanak bennünket. Tehát amit Pascal mond, hogy mindennyiunkban egy Jézus képű űr van, az Isten hiány van, mert az ős bűn az volt, hogy hiányba születünk. De hiány volt az emberben, amikor megteremtette, mert nála nélkül nem jó az embernek egyedül. Ez nem csak a társtalanságot jelenti, hanem főleg azt jelenti, hogy az Isten nélkül. És ezért kellett az igének hústesté lennie. Ugyanolyan hústeste volt Jézusnak, mint nekünk. És ez a test föltámad, és ezt a testet meg lehetett érinteni. Azt mondta, hogy ne féljetek, és a sebeit mutatva, hogy érintsétek meg. Tehát, hogy bizonyosságotok legyen, hogy amit mondott és megcselekedett, a természeti törvények ismerete tudományával szemben az valóság. Ez a csoda. És a tudományával az ember ott tart, hogy nincsenek csodák. Ezt verjük a gyerekeink fejébe. Mert a mi fejünkbe is megfogant, mert nem merünk hinni a csodákba. Hogy nem úgy lesz, ahogy az ember az összes komputerével kiszámolta, hogy lesz. Mesterséges intelligencia. Majd lelket is kapnak a gépek. Szóval körülbelül itt tartunk. Ott a jelenések könyve, nem értjük, mert ma olvastuk. Megadta neki a gonosznak, hogy lelket leheljen bele a halott fenevadba. Mit akar ez jelenteni? Lelket adott? Hát nyilván nem az Isten lelke. De akkor mit tud? Mit tud ez az intelligencia? Nézzük meg, tehát a ginoszkó, az egy görög szó, az azt jelenti, hogy a megszerezhető, megtapasztalható tudásnak az összessége. Tehát minden, amit érzékszervekkel, a pszichológia ebbe a közegbe mozog. Tehát leírunk mindent az emberről, csak a lelkét nem tudjuk megragadni. A másik oldal, az oida, az pedig csak olyan tudás, ami egyedül Istentől szerezhető meg. Azóta is. És lehet, hogy tűvé teszem a Bibliát, mert hogy az Isten beszéde, és nem találom. És tudjátok, miért nem találjuk? A harag miatt. Hogy éli meg az ember, még a Szent is úgy gondolom, ha valamit nem talál. Hát minimum nem jól. Jó, hogy legyünk szerények és szentek, mert a nem jó, még egyszer aláhúznám, az nem azonos a rosszal. Tehát a nem jó a Bibliában megjelenik, azt mondja, hogy nem jó az embernek egyedül. Nem az van odaírva, hogy rossz az embernek. A nem jó az a reménységet hordozza, az a döntésnek a helyzete. Ebből lehet jó, meg lehet rossz. Ez nagyon fontos. Tehát, hogyan indul az ember pár ezen az úton, ott az alsó nyílnak ugye a férfi tagja, kert minden fája, jó és gonosz tudásának fájáról ne egyél, mert meghalsz. A kísértő, semmi kísértőről nem olvasunk. Hát az embert nem lehet kísérteni. Tudjátok, honnan lehet ezt, nem lehetne kísérteni, ha nem lenne egyedül, de nem a társa hiányába, hanem az Isten hiányába van egyedül, ha nem lenne a szívébe valami, aminél fogva a gonosz meg tudja őt fogni. Tehát nem úgy van, hogy csak a gonosz. Tehát az ember szívében olyan gondolatok, olyan képzetek, olyan, az egész életünk erről szól, van, amiről nem tudjuk, hogy nem jó, vagy kifejezetten rossz, és hát nyilvánvalóan megpróbálunk az irányba tenni valamit, akkor Isten jelzéseket ad. Ma azt olvastuk ugye, hogy szüntelenül imádkozzatok. Ez azt jelenti, hogy minden tevékenységünk Krisztusban adatot, hogy végbe menjen. Na de hát ezt hogy? Ugye hát az ima az mi? Hát az ima egy beszélgetés. Az ima a beszélgetés Istennel. Ha én nem tudom a dolgaimba őt benne, akkor ő nincs abba benne. Az én tudatom szerint ő benne van, ő tudja, ő jelen van, ő folyamatosan. Ezt is kíséri, amiről beszélünk. Ha így megfigyeltétek, talán Juditnak a két megnyilatkozása, az Abigail kezdete és a második része között különbség volt. Az elsőre tőlem kapott felszólítást, a másiknak ő járt utána. Nagyon pici különbség, nem is akartam arról beszélni, de most előhozta az Isten, hogy íme van szája, tud beszélni, és vannak gondolatai, amiket nem mástól kap, hanem ő kapja az Istentől. És jó őt hallgatni, és így én ámultan hallgatom a férje. Pedig ritkán beszél. És akkor nem azt csinálom, hogy elhallgattatom. És akkor most hallgassuk meg, nagyon nehéz kérdést teszek föl, hogy milyen az neki, milyen az neked, ha én így elhallgattatlak.
Hát... hogy elhallgattatsz, nem hallgattatsz te el engem, csak, hát sőt, hát én nagyon-nagyon szeretek így hallgatva figyelni, de itt azért az Abigailnél azért mégiscsak visszatérnék, hogy hogyan is tudott ez az asszony ilyen, hát békéltető módon fellépni, és hogyan tudta magára vállalni ezt a bűnt. Hát csak is az Isten félelemből, és az Istennel való gondolatában, hogy benne gondolkodott, hiszen pont ezt mondja Dávidnak, hogy ne vétkezz az Isten ellen. Tehát végül is ez az asszony Istenhez vezeti vissza Dávidot, aki, ugye Dávidról tudjuk, hogy Istennel járt, de azért ő is ebben a helyzetben dühös lett, dühösen indult. Tehát Dávidot is kihozta a sodrából ez a Nábál, és akkor az Úr félelme volt az Abigailben, ami őt arra késztette, hogy ezt a dolgot helyre kell hozni, és még Dávidot is figyelmeztetni kell, hogy ne magad akarj magadon segíteni, hanem az Úr segít meg téged. Ne magadnak akarjál, ne a vérront, hogy azt mondja, hogy Dávid erre azt válaszolja, áldott a te okosságod, és áldott vagy te magad is, mert megakadályoztál ma a vérontásban, és abban, hogy magam segítsek magamon. Magam segíts magamon. Ez azt hiszem a kulcsmondata ennek a történetnek.
Ugye itt folytatva azt a gondolatmenetet, amihez most Judit, amit elmondott, ez nem illusztráció. Hiszen ahogyan elmondta, ugye ennek az a lényege, hogy olyat tud, úgy tud valaki hatékony lenni, hogy visszatérjek a tegnapi témának egy vonulatához, azaz eredményt elérni, ha arról beszél, amit megélt. Tehát ahhoz, hogy ezt Abigail el tudja mondani, ahhoz neki meg kellett tennie mindazt, ami őt oda vezette Dávid elé. Az valóság. Tehát ő elkezdett arról a valóságról beszélni, ami képes legyőzni egy ilyen derék, istenfélő, Istentől fölkent, kicsi gyerekkora óta Istenne járó, leendő, jó királyt, aki ugyanúgy ember és ugyanúgy képes elbukni, mint ő maga az a huszonvalány év, amit a férjével töltött, nem tudjuk, a bűnben, mert az Isten vele megcselekedte azt, hogy ő itt van, és kimondhatja ezeket a szavakat, és nem hallgat, mert van szája, és van szíve, amiben abban a szívben az Isten iránti hála, köszönet, öröm, dicsőítés van. Ez az öröm, ez a dicsőítés hat és hatékony, és indítja meg az emberi szíveket. Ez nem módszer, olyan értelemben nem tudomány, hanem egyedül az Istenbe vetett teljes bizalomnak a gyümölcse. Nézzük meg, hogy az együttjárás az Istennel, hát az asszonyt mondtuk, hogy genetikusan valami ősi dolgot hordoznak, ugye megjelenik Abigailnek is a cselekedetében, senki nincs vele, csak az Isten, és az Istennel való közösséget vállalva lép föl az egymással harcoló férfiakkal szembe. Gondoljuk meg, csöbörből vödörbe, hát nem onnan jön, hová megy. Ez az asszony már nem Hágár, akit az Isten megkérdezi, hogy honnan jössz, hová mész. Mert ő neki, ugye, Ábrahám elküldi, és el kell mennie. Nem ír a Biblia ott se arról, hogy ezt Hágár hogyan élte meg. A nyíltát azt mutatja, hogyha az emberi élet párhuzamosan, hogy nem mondja, meg egészen rá hangolódva azon a középső vonalon indul el, az azt jelenti, hogy egyszerre él a látható érzékleti világban, és egyszerre van intenzív kapcsolata az Istennel. Ennek az a következménye, hogy az Isten jelenléte meg fogja folyamatosan változtatni, ha be is szerez tőle független ismereteket, a dolgok jelentését. Hát gondoljuk meg, milyen különös, hogy az szerepel a Bibliában, még nem szégyelték magukat. Hát miért szégyelték volna? Mesztelenek voltak, a mesztelenség az Ádám és Éva számára soha nem keltett szégyenérzést. És ugye a kommentáros nyilvánvalóan az isteni kijelentés ismeretében ugye úgy fogalmaz, hogy itt nincs helye a szégyennek. A Biblia pszichológiája egyik nagyon fontos tétele az érzelmek. Isten elkezdi tanítani nekünk az őstörténeten keresztül, hogy az érzelmek előtt mi ővel, ő mit akart az ember tudomására hozni, ha már az érzékek és az értelem alapján nem vagyunk hajlandók felfigyelni rá, hogy itt valami nem stimmel. Hol jelenik meg a szégyen? A cselekedet után. Tehát, hogyha igaz az, hogy ugye nem jó, azaz rosszat cselekszenek, mert kifejezetten megmondta az Isten, hogy ugye arról a fáról már, mint a jó és a gonosz tudásáról venni, az bűn és halált hoz, tehát valami nem jó, a halál a kapcsolat megszakadása. Az örök halál az örök kapcsolat megszakadása. A senki nem szólít föl bennünket, hogy imádkozzunk a sátánért. Hogy Isten szabadítsa meg és térjen meg. Miért van ez? Ne felejtsük, egy gyönyörű angyal volt, és egy nagy intelligencia. Micsoda veszteség az Istennek. Hát segíthetett volna az embereknek. Hát föl kellett áldozni. Jó, hát ő csak egy angyal. Mit tudjuk mi, hogy Istennek mit jelent egy angyal? És mit jelent egy állat, akit ő nem akart elveszejteni? Az ember bűne miatt el kellett veszejteni, mert klíma probléma, ugye a jégkorszak, meg egyebek, hogy fog az ember megmaradni? Hát úgy, hogy felöltözteti. Tehát az emberi életút egyik aspektusa a tudás, amit mi magunk szerzünk be. A másik pedig a kijelentés. Ha a kijelentésnek nincs szerepe az életünkbe, tévelygünk, vakok vagyunk, sötétségben járunk, és ez ma a materiális, az anyagi, a társadalmi életnek tulajdonképpen a teljes szövedéke, a legmagasabb kultúrát is beleértve. Az Isten beszéde meg a világosság. És ő világítja meg az embernek azt, hogy amit elkövettél, látod, az én igém nem volt valósága számodra. Hát ne felejtsük, Ádámhoz szólt, de Évához is szólt. Az asszony sem marad el abban, hogy Istennek a hangját hallja. Hiszen amikor azt mondja, hogy szaporodjatok, sokasodjatok, az csak két embernek mondhatta. Ugye az első könyvben az szerepel. Tehát logikus, hogy akkor szól a kettejükhöz az Isten, miután már kiegészült Ádám Évával. Viszont addig a felelőssége a férfié, hogy mit kezd az Istennek a kijelentésével, amit hát nehezen értető. Hát látjuk, hogy nem kezd vele érdembe semmit, nem beszél kezdetben a feleségének vele róla, őt az Isten beszéde fogadta, az asszonyhoz nem szól rögtön az Isten. Tehát a különbség kelthette az asszonyba, és akkor itt ugye feltevésről van szó, azt, hogy valaki valami hiányzott az életéből. Hát ha jóból indul, és a nem jó felé ment, akkor vajon mi hiányzott? Honnan tudhatjuk ezt biztosan? Mert ez eddig spekuláció. a testélet igéből. A testélet igét ugyanis szintén megkísérti a kísértő, nem igaz? Sőt, nem is egyszer, folyamatosan, mindvégig. De a szolgálatának a kezdetén, amikor ugye kiviszi a lélek, az Isten lelke viszi ki a pusztába. Hogy ott az atya tulajdonképpen próba alá veti a saját fiát. És az azt jelenti, hogy megjelenik a kísértő, nincs alakja, nem kígyó, érdekes. És mi történik ott? Azt mondja, ha. Tehát ő pontosan tudja, hogy kicsoda, kicsodának mondja, ha az Isten fia vagy, akkor ugye a kövekből is képes vagy kenyeret. Saját magáról gondoskodásra hívja. Kicsodát? Az Isten fiát. Nem azt olvastuk az előbb, hogy nehogy te magad ítélkezz a dolgok felett, az az Istennek a törvényből is tudod. Az asszony mondja. És hogy lehet, hogy a dühött férfit, én is nagyon dühös ember vagyok, nem nagyon látszik, de nem lehet, akkor lecsi. Nem tudom, hogy vagytok férfiak, nem is tudom, mi kell, tehát percek kellenek, míg valami elindul, hogy megálljon az ember. Teljesen el vagy tudunk vakulni. Teljesen. Na most ez a vakállapot, ez az ember alapállapota. Hát ebbe hozza be a világosságot. Na de hát, hogyha én még az akaratomat is, hogy én nem akarok világosságra menni, hanem rejtőzködni akarok, akkor ez nem fog megtörténni, legalábbis itt és most. Esetleg legközelebb. De hát odáig jutottunk, hogy akkor Jézus Krisztussal mi van? 40 nap után, hát nem tudom, ki bír ki ennyit étlen szomjan, ő nyilván ki kellett, hogy bírja. Olyat mond, mit mond? Hát nem is azt mondja, azt mondja, amit az atya mond neki. Tehát ő nincs egyedül. Ő az atyában van, ő egy az igével, mert ő az ige. Tehát nincs fogása rajta a gonosznak. Tehát nem lehetett. Jézus Krisztus olyan ember volt, aki nem volt, nem lehetett fogása. Miért? Mert szentként a szent és tiszta és fedhetetlen emberi Isten, vagy isteni ember magára kell, hogy vegye összes bűnünket, mindannyiunkét, akik itt vagyunk, a múltban, a jövőben, a jelenben, azért, hogy ettől az egész emberi létezést megszabadítsa. Ezt az ember semmilyen eszközzel nem tudja elérni, se pszichoterápiával, se gyógyszerekkel, se technikával, semmivel. Tehát azt az érthetetlen állapotot, ami a szomorúságból, a halálvágyból, a pusztulás tudatából és romlásból egyszer csak kiemeli. Jeremiásnál olvassuk. Már azt hittem, hogy megfeledkeztél rólam. Látjuk a rossz gondolatot? Isten feledékeny. A próféta, aki egész életét végig küzd, és mindenki harcol ellene, hogy az nem igaz, amikről ő beszél, eljut egy olyan mély pontra, hogy nem tudok más mondani, megfeledkeztél rólam. Az azt jelenti, hogy az Isten feledékeny, hogy nem törődik vele, hogy elhagyta őt. Tehát ez nem egy olyan, ugye egy olyan szokatlan, hát erre nem szoktunk gondolni, hogy ez rossz gondolat. Hát ez nem az Isten terve, hogy az ember úgy éljen, hogy egy olyan Istenbe bízik, aki megfeledkezik róla. Hát már pedig így élünk. És akkor hogyan folytatja? Hát elképesztő. Tehát a tékozló fiú megvan, hogy mit teszem. Hát igen, azt mondja, de előtte, ugye, megfigyelés, tapasztalat. A kettő között valami nagyon lényeges történik. Azt mondja, ha újra, de ha újra meggondolom. Hát, hogyha én ezt gondoltam, és nekem ez a valóság, akkor honnan jön az, hogy én ezen újra gondolkozzak? Hát elkönyveltem, nem? Valaki besegít. Tehát valaki arra indít, gondold újra. Ma is innen, vagy bármikor elmentek, nem baj, ha nem értitek, vagy nem baj, ha bármi van itt bárkibe, gondoljátok újra. A újra gondolás alázat. Lehet, hogy nem úgy van. Lehet, hogy nem az a valóság. És akkor azzal folytatja.
Szeret az Úr, azért nincs még végünk. Nem fogy el kegyelme, türelme.
És ugye mire hivatkozik? Följön a nap. Egy új nap. Tudunk minden nap így, hogy följön a nap, annak lelkesen örülni. Föl se tudunk ébredni. Öreg embereknek ez már könnyű. De fiatalon. Hát jaj, hadd adjunk még egy kicsit. Hát, és ott a bűntudat. Ugye aztán forgolódunk. És senki nem sejt itt 15 éves korában, hogy ebből lesz a depresszió. Mert órákig le, hát ha imádkozom, akkor nem. És akkor a helyemen vagyok, akkor jót teszek. És nem, hát ez a dolgunk. És akkor úgy kelek föl, hogy imádkozva. És imádkozom közbe is, az iskolába. De hát értsétek meg, nem lehet egyszerre kell a feladatra, meg egyszerre a kapcsolatra. Hát a férfi a feladat, nem. A férfi a feladat, felelős a nő, meg a kapcsolat. Hát ez még így is le van osztva. Na de a kettő egy, annak azt kéne kihozni, hogy együtt megyünk. És nézzétek meg az ősszülőket. Ahogy meg kiegészül Ádám, ugye egy picit ott együtt mennek, ott a nyíl ugye mutatja ezt a törést, és akkor megszületik a két gyerek, Ábel, aki egyenesen megy Jézus felé, és a halálával tulajdonképpen egyé válik, és Káin meg megy lefelé, és az mit fog jelenteni, hogy a kapcsolat halála az ott lent van. Na most ez az alapkis modell, az első család. A szétdobáló ugye mit csinál? Szétveri a családokat. Hol tartunk Nyugat-Európába, vagy egyáltalán Európába, a családok szétverésénél. A nemek, nemi identitásnak a teljes elbizonytalanítása felé. Na, azt hiszem, hogy még hogy valami közös dialógus is lehessen. Én most itt abba hagynám Judittal, ha csak nincs egy záró gondolatod.
Szívesen felolvasom Jeremiásnak ezeket a szavait, amit te idéztél. De ha újra átgondolom, reménykedni kezdek. Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma, minden reggel megújul. Nagy a te hűséged. Az Úr az én osztályrészem, mondom magamban, ezért benne bízom. Jó az Úr a benne reménykedőkhöz, a hozzáfolyamodóhoz. Jó csendben várni az Úr szabadítására.
Igen, ha jól emlékszünk, ugye a szeretet himnuszába az első ajándék, ki tudná megmondani, hogy micsoda? A szeretet. Az is benne van. Nem. Képzeljétek, én is így vagyunk, hogy nem tudnám így rögtön. Nekem ez mindig nehéz. Megnéztük a türelem. A várás meg a türelem. A vezetésnek is a titka a türelem. És látja, nem is kéne, tehát itt kéne ugye elkezdeni, hogy például, Uram, én türelmes vagyok. Ha nem tudod, akkor megkérdezheted a társadat, akivel együtt élsz, ő kapásból meg fogja mondani. És látjuk, hogy a kapcsolat nélkül egyszerűen nem jutunk ahhoz az információhoz, ami közelít a valósághoz. És fájni fog, amit a másik mond. De hát én nem szabadítom föl arra, hogy tegye. Hát akkor még egy ilyen slusszpoén, ez tényleg ilyen nagyon profán, de megért igazság, mert abban trabantunk volt 27 évig, ha jól mondom. Örökölt trabant annak idején, és én azon kezdtem el megtanulni vezetni 50-valahány éves koromban, akkor az ETOSZ szolgálatában voltam, és kellett az autóvezetés. És hát valószínűleg annyira szorongtam, görcsös voltam, hogy hát még az is kinézett, hogy én soha nem fogok tudni megtanulni vezetni. Hát ennek ugye az a következménye, a feleségem vagy 10 évig vezette a trabantot, apukájától örököltük, és nagyon jól vezetett, és aztán átült az anyós ülésre. És ahogy elkezdtünk így együtt menni, hátul a fiúk, én elől, és indultunk az Alkotmány utcából, akkor hát megszólalt a feleségem, hogy vigyázz, ott egy öreg néni, zebra, piros a lámpa, és így tovább. És hát ez a férfi számára minden ilyen észrevétel első körbe azt jelenti, hogy nem jól csinálod, és hogy nem vagy elég jó. Na most ugye az nem vagy elég jó, az ugye azt jelenti, hogy nem vagy jó. Nem vagy jó, mert ez nekem így nem jó. Arra kevésbé gondoltam. Hanem az volt az indulat, hogy hát ha beleszólsz, én ülök a kormánynál, ha állandóan beleszólsz, akkor tényleg nem fog tudni megtanulni vezetni. Vagy hogy ha nem látom azt, amit mondasz, hát akkor én nem is ülhetnék ide, hogy ott a zebra, meg a piros lámpa. Tehát érvek tömege jön, mert ugye miről van szó, én vagyok a vezető, akkor tessék engem felhatalmazni, és bízni bennem. Aha, és akkor ez ment, hátul a kórus. Anyu, ha már állandóan beleszólsz, hogy az apu hogy vezet, akkor tényleg nem tanul meg. Na most ezek teltek múltak, szerintem ugye az évek is lassan. Ugye sok igehirdetés, tanítás, szolgálat, minden. Érdekes módon nem úgy jött ez elő, hogy ott valamelyik úgy bevillantotta, sőt később egy pszichológiai magyarázatot is hallottam, az se, hanem a következő. Egyszer csak, amikor megint szól, mert ugye mit mondott? Jó, akkor én többet meg nem szólalok. Ismerős? Ugye? Na most az engem elkezdett bántani. Tehát én nem azt mondtam, hogy ő ne szóljon, és akkor ilyenkor jön az elő, nem, azért te mondjad, de ne úgy. Na most akkor ez lenne a nagy titok, hogy mi az, hogy ne úgy. Mert tudom, hogy igazad van, de ahogy mondod, az engem tönkretesz. Tehát az megsemmisít engem. Arra én nem tudok ráállni. És tudjátok, hogy ez miért nagyon fontos? Mert az Isten is így beszél velünk, szeretettel. És ott is az van, ha így beszél, akkor el fogom hárítani, és én ezzel nem fogok foglalkozni. És már messziről, ha jön egy olyan igeszakasz, nem is nézem. Fősorolások meg ilyenek. Tehát ez nem esik jól. Tehát én ebből semmi... Tehát ami nem esik jól, és akkor mi irányítja az embert? Látják, megint az érzelmeknél vagyunk. Az érzelmeket Isten, ott elmaradt egy gondolati szál, arra használja, hogyha a szavaimból nem vetted valóságnak azt, ami van, akkor az érzéseiden keresztül kénytelen leszel kérdezni, hogy mi van velem. Mit akarsz mondani? A szégyen így lett jelzése annak, hogy ember vigyázz, meg kéne állni, gyere hozzám. Mit csinál az ember a szégyenbe? Elmegy pszichológushoz. Hát az, hogy fügefa levelekkel eltakargatja a szégyenét, hát értjük, megszűnt a tünet. Hát ez egy láthatatlan dolog, Hát ez nem a testen van. A testen való tünettalálás az Isten vádlása. Nem jól alkottál meg engem. Azért szégyellem magam, nem igaz? Az asszony, akit mellém adtál. A kígyó, aki megcsalt. Milyen egyszerű. Na most megint kérdezem, hogy mi a kérdés? Az érzelmekre visszakanyarodtunk mégis, de előtte volt valami, ami most a záró gondolat, igen, a záró gondolat az a Jeremiáshoz is kapcsolódik, tehát hogy a rossz gondolatból, hogy te kavicsot rágattál meg, elfeledkeztél rólam, nem születhet jó gondolat. Jézus Krisztusnak nem kellett gondolkodnia, hogy honnan vegyen gondolatokat. Mert ismerte az atyát. És emberként bejelentette, hogy semmi mást nem fog mondani, nem fog cselekedni, mint amit hall, Sömá Izrael, az atyától, vagy amit lát nála cselekedni. Hát ezt az életet kínálja nekünk, meghalt értünk, feltámadott, és én azt kívánom nektek, hogy próbáljátok a Bibliát úgy tanulmányozni, én valahol itt tartok, hogy igazából ahol emberek cselekedetei le vannak írva, azok nagyon közelesnek hozzánk, mert mi is emberek vagyunk, és mi is cselekszünk. Az elvontabb tanítások, amik ezekből a történésekből summázatképpen összegeződtek, és az Új Szövetségben főleg a levél irodalom, meg a bölcsesség és a jelenések könyve tartalmaz, az igazából meggyőződésem akkor fogna igazán megnyílni, ha világosan látjuk az emberi történésekben, a Bibliában, hogy kik vagyunk, és ki az Isten. És hogy mit jelent az, hogy ki vagy te, mutasd meg nekem, Uram, hogyan szerethetem magamat helyes módon, és ilyen módon hogyan tehetem azt, amit, és akkor befejezem a trabantos történetet, amin biztos, hogy a te áldásod van. Mert azáltal te, aki szeretsz engem, az emberi kapcsolatokon beleértve magamat is, ugyanúgy föltárod magad, mint ahogy az igén keresztül föltártad magad. A Trabant történet úgy fejeződött be, hogy egyszer csak azt mondtam a feleségemnek, hogy arra kérlek, hogy ha mondasz valamit, és én ingerülten válaszolok, akkor is szólj. Ez azt jelenti, hogy önként vállalom azt, hogy bántásnak teszem ki magam, ezt most idézőjelben mondom, mert én úgy élem meg. Viszont tudom, hogy igazad van, és én azt, ennek a lényege, az igazságodnak a lényege, hogy te ültél a kormány előtt, én átvettem a kormányt, mellettem te nem vagy biztonságban, mert magadba mondod azokat a dolgokat, amiket ki is hangosítasz, mert amikor a kormánynál ültél, akkor magadnak mondtad, hogy jobb pedál, bal pedál, kanyar, kormány jobbra, index ki, stb. Stb. Ha így beszél valaki, akkor nincs biztonságban. Ha a férje hallgat a szavára, akkor rajta kereszt, a cselekedetén keresztül megéli a biztonságot, amit nem a férje okoz, hanem az Isten. Hát ezt kívánom, hogy így próbáljuk közösségben is egymást inteni szeretetben, mert nem tudjuk, hogy milyen az, hogy hogyan mondod, érdekes most nem fáj. Jaj, ha még egy fél mondat, mert ez nagyon lényeges, a teljes doboznak a története. Az is az engedelmesség, mert itt lássátok be, hogy ez a nagyon elvonnak tűnő dolog, az a piros vonalot középen Jézus, mindig a jónak való engedelmességet jelenti. Tehát akkor közelítünk, hogyha ezt a jót át tudjuk venni. De honnan tudom, hogy jó? Hát a magamtól ugye az tévedés. Tapasztalatból fogom. valamelyik hajnal pár évvel ezelőtt jöttem ki a konyhánkba, és ott van a személygyűjtőnk, és hát én elég sok tejet, vagy viszonylag fogyasztok, és kiürült ez a teljes doboz, az a négyszögletes olyan oszlop formátumú. Régen valaki emlékszik, nejlon zacskók voltak, és ugye hát nálunk gangos házba lakunk, pérházba, most már ugye ez magántulajdon, meg átjáróház, meg szálloda lett, meg vállalkozások, meg minden, ott a parlament közelébe, és hát mondom, akkor kidobom ezt a szemetet. Hajdan volt, én voltam a szemét levívő a kukába, ennek azonban ára volt, mert az a mondat, hogy leviszem a szemetet, az nem azt jelentette, az azt jelentette, hogy majd egy óra múlva jövök. És nem kellett túl messzire menni. Nem részletezem, hogy hova. Ezek után az az új korszak, amikor ugye Jézus Krisztusban kezdődött a mi életünk, ott abban a lakásban, ahol 73 éve élünk, vagy 72 éve élek, egyszer csak a fejembe villant, hogy automatikus mozdulatokkal fogom és dobnám ki a kukába ezt a dobozt. Már arra sem emlékszem, hogy fejjel lefelé, vagy fejjel fölfelé. Hát valójában mit számít? Nejlon zacskóba kerül, és így tovább. Feleségem számtalanszor elmondta, hogy kell. Tehát hogy kell a szemetet kidobni. És lehet, hogy ez borzasztó banális dolognak tűnik, mert elmagyarázta, nem tudom, hogy kitől tanulta, hogy ki kell bontani az alját, így szépen az a két nyelv, hogy kinyílik, azt annál fogva meg tudod így nyomni, lapossá lesz. Az már fél úton vagyunk a győzelemhez, de ezek után nem mindegy, hogy a kupakot rácsavarom-e, vagy pedig nem. Mert ha véletlenül fejjel lefelé teszem a zacskóba ezt a teljes zacskót, tekintve, hogy az én utolsó cseppig nem szoktam kiinni, meg főleg nem is mosom ki a belsejét, azt is lehetne, akkor is probléma, hogy fejjel lefelé a benne lévő folyadék belefolyik a zacskóba, a zacskó rendszerint kiszokott lyukadni, és a folyosón csöppeket ejt, és az másnak bosszúság. Mi ez egy férfinak? És akkor képzeljétek el, egyszer csak elkezdenek mozogni a kezeim, nyitom ki, zárom, nyomom össze, képzeljétek el, most is elönt a boldogság. És nincs ott a feleségem, és nem diktálja, és nem mondja, és mégis ott van. És rázárom, és jó. És akkor már csak az kísért, hogy ezzel elkezdek dicsekedni.